kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnék megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéni és lelki gondozó.
Isten hozott Bernadett, a ne félj, nem ítéllek el, magzatfesztős lelki gyakorlat egyik résztvevője. Köszönöm, hogy vállalkozol arra, hogy beszélsz a te történetedről.
Hát nekünk egy speciális helyzetünk van, mi nagyon-nagyon szerettünk volna kisbabád, de sehogyan nem jött össze, és eljutottunk a romlik eljárásig, ami egy nagyon nehéz döntés volt, hogy ez nem egy természetes folyamat. Viszont szerencsések vagyunk, mert sikerült, azonban ennek nagyon sok buktatója van. Tehát 3 embriót ültetnek be, ugye nekünk az egyik felszívódott, maradt egy ikerterhességünk, de menet közben kiderült, hogy az egyik baba nagyon beteg, és akkor egy nagyon nehéz döntést kellett hoznunk. 3 lehetőség közül kellett választanunk, egyik se volt jó, meghoztunk egy döntést, a beteg babát elinjekciózták, ő nem születhetett így meg. Egyébként olyan betegsége volt, ami összeegyeztethetetlen az élettel, és akkor én gondoltam, hogy majd ha megszületik az egészséges gyermek, akkor utána el tudom gyászolni, de ez nem történt meg, és ezt azóta is folyamatosan cipelem.
Nem gondolta arra, hogy nem is beteg. Egész kicsi gyerekről lehet, egész kicsi magzatról lehetett szó. Mikor döntöttek úgy az orvosok, hogy ez nem emelkedhet tovább?
Hát sajnos már nem volt olyan pici magzat, mert már a 18 hetes ultrahangon derült ki, és nagyon egyértelmű volt már, hogy nem fejlődött koponyacsontja.
És utána mi lett ebben a kisbabával? Együtt ő ott volt elhuny kisbabaként, a másik 2 megnövekedett?
Nem, mert az egyik baba felszívódott, tehát ebből a 3-as úgymond terhességből csak egy lányom született. És igazából ezt úgy magyaráztak az orvosok, tehát ugye a méhlepényen volt ennek a mégis magzati életben elhuny babának a maradványa. Egy ilyen 6-8 centis maradvány lenyomata volt a méhlepényen.
És a szüléskor derült ki, aztán is akkor látták az orvosok.
Nem, hát ezt tudták, mert ugye tehát nem természetes úton halt el a baba, hanem elinjekciózták azért, hogy az egészséges babát ne veszélyeztesse. Tehát ez volt az egyik döntés, amit meg kellett hozni, majd mondták, hogy megszakíthatom az egész terhességet, hát erről szó sem lehetett.
Hál' Istennek, mert van egy kislányod.
Így van.
Hogy tudtátok ezt egymás közt, apa, édesapa, édesanyja, ezeket elrendezni?
Igazából sose beszéltünk róla, és nem azért, mert hogy tabu téma, hanem valahol annyira fájdalmas volt, hogy ezt így mélyen a szőnyeg alá söpörtük, ugye újszülött, egy új család születik, és mentek tovább a mindennapok.
Lehet még később is lombik alapján gyermeket?
Igen, lett, mert szerettünk volna kis testvért, és hát akkor is ezen a procedúrán végigmentünk, és így születtek még egy ikerpár, egy fiú és egy lány.
Nagy családos édesanyja vagy itt a földön, de vannak elhunyt kisbáid. Minden kisbaba meg tud születni, vagy maradt, aki hát, még vár arra, hogy megszülethessen.
Igen, ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye ez a hormonkezelés és stimuláció által maradnak olyan, tehát ugye túl sok petesejtet szívnak le, és ugye azokat is megtermékenyítik, ugye a hármat ültetnek be maximum, és ami marad, az az eljárás, hogy lefagyasztják, hogy esetleg egy későbbi kezelés során azt megkapja az édesanyja. Most nekünk nagyon sok maradt, lefagyasztották, és tehát ez egy nagyon nehéz dolog, hogy ezekkel mi történik meg. Tehát ők sose, mert az, hogy beültetik és felszívódik, akkor már benne volt a testembe, tehát ez is egy más történet. De azt, hogy ott valahol ugye mesterséges körülmények között tárolják, nyilván ezt a nagy mennyiséget nem lehet felhasználni, és akkor hát háromféle lehetőség, hát ki kellett tölteni egy formanyomtatványt, 10 évig tárolják, hogy vagy 10 év után felajánlja az ember kísérletnek, hát ez elborzasztott minket, tehát erről szó se lehetett, vagy az ember eladományozza, hát ez is egy hát nagyon furcsa történet, vagy ugye megsemmisítik őket, tehát itt is kellett hozni egy döntést, és hogy ez így nagyon nehéz, nagyon nehéz volt.
Valahol van egy gyermeket, picike ugyan, de mégiscsak a ti gyermeketek, nem egy, nem kettő, és nem gondoltál, hogy megpróbáljátok a negyediket?
Nem próbáltunk, mert azért ezekkel a kezelésekkel már az ember olyan szinten kizsigerelte a szervezetét, hogy ezt nem szerettük volna tovább vállalni.
Gyermekeid boldogok?
Én úgy gondolom, hogy igen, hogy egy nagyon boldog családban élünk. Ugyanakkor most, hogy eljöttem a lelki gyakorlatra, ami borzasztó sokat segített nagyon sok területen, érzem ezeket az űröket, hiányokat, amit ez a történet hagy maga után.
Mire gondolsz?
Hát például az a kislányom, akinek nem született meg az ikerpárja, ugye nagyon sok ideig együtt voltak, tehát én látom rajta, hogy néha valamitől szenved, tehát ott van egy nagy űr, tehát valami hiány. És ugyanakkor ő tudja, hogy lett volna, de nyilván nem tudja még kicsit, tehát nem tudja még magának így megmagyarázni, hogy mi az a hiány, amit érez. De én erről olvastam könyveket, és valóban, tehát ezeket a tüneteket produkálja.
Megkérdezhetem, hogy milyen tüneteket vettél észre? Azért te szakember vagy.
Hát sokszor nem találja a helyét, hiányérzete van, akkor például sokszor nem tud dönteni, mindenből kettőt választ, tehát ilyen, ami úgymond egy olyan ember, aki nem ismeri ezt a történetet, elmegy mellette, de azért ennek van jelentősége.
Ő valaha el fogja ezt gyászolni a testvérét? Meg fogod mondani neki? Nyilván még kicsi, nem. Nincs itt az ideje, de meg fogod neki mondani?
Feltétlenül, mert látom itt a lelki gyakorlaton, itt a sorsokat, hogy nem szabad, hogy ezt cipelje magával, mert problémákat okozhat így a lelki életébe, és ha eljön az idő, vagy olyan szituáció lesz, akkor azon a szinten, ahol most van, mindenképpen el fogom neki mondani.
Rajzaiban megnyilvánul valami?
Nagyon érdekes, mert amikor ő elkezdett rajzolni, tehát amikor ugye először egy ceruzát fogott, ugye 2-3 éves kora körül, mindig a fekete szint választotta. És olyan, tehát el vannak rakva a rajza, ilyen ördög figurák később, tehát hogy látszott, hogy itt valamit érez, amit így ki akar magából fejezni.
Jó, hogy ezt megteszi. Te nagyon sok mindenen keresztül mentél, az a többes lobby programmal. Gyümölcse van a gyermekeid, egészséges épp gyermekeid, akik szeretnek és szerethetik egymást is. Ha ma lennél 30 akárhány éves, újra elkezdenéd ezeknek az ismeretében?
Hát én úgy gondolom, hogy annyira vágytunk gyerekre, hogy elkezdeném, csak más lelki megerősítéssel.
Mit tapasztaltál az ott levő anyukákról, akik hát várják, hogy majd talán nekik is lesz gyermekük? Ők hogy élik meg ezeket?
Hát nagyon nehéz, tehát nem mindannyian élethelyzetben vannak, hogyha valakinek már van egy gyermeke, akkor kicsit könnyebben, mert ha nem sikerül, akkor azért várja otthon, tehát meg tudják élni az anyasságot. De döbbenetes ott ülni a folyosón egész nap és látni a nehéz sorsokat. Tehát van, aki már harmadszorra, negyedszerre fut neki sikertelenül, és az nagyon nehéz. És az a baj, hogy tehát az orvosok futószalagon kezelik, tisztelt a kivételnek, és hogy nincs egy olyan lelki támasz, aki ezekkel az édesanyákkal foglalkozna menet közben. Szerintem nagyon fontos lenne.
Vajon hány ilyen édesanya van ma az országban, akik ilyen úton próbálkoztak, vagy született gyermekük? Hallottál erről valamit?
Igazából nem, én nem értek hozzá, csak nekem azt tűnt föl, hogy az utóbbi 15-20 évben egyre több ikerbaba van, és nyilván a lombik hatására, tehát azért természetes úton az ennyi iker nem születik.
Egészségesek ezek a gyerekek? És hallottam, hogy ó, hát az nem létezik, hogy ennyi beavatkozás után még mind egészséges legyen.
Hát én úgy gondolom, hogy ugyanannyi az esélye, hogy beteg baba születik, mint hogyha természetes úton. Nyilván egy többes terhességnek azért megvannak a veszélyei, mert hogy az anyamék ugye egy magzat kihordására alkalmas, mert azért láttunk példákat. Tehát nagyobb az esélye, nekem szerencsére az iker gyerekeknek nem lett problémája, ki tudtam hordani időre. Igen, vannak sérülések is, hogy vagy az egyik baba, vagy a másik, ugye koraszülöttek lesznek általában, ugye a helyhiány miatt gondolom. Megvan az esélye.
Boldog anyuka vagy. Hogy vannak gyermekeid? De is nem is egy, kettő, három. Hál' a jó Istennek, hogy vannak. Hogy tudsz arra gondolni, akik nincsenek?
Hát igazából úgy most szembesültem vele, tehát én mindenkinek, aki hasonló helyzetben van, nagyon-nagyon ajánlok egy ilyen lelki gyakorlatot, mert nagyon fontos, hogy tehát tudat alatt az ember elnyomja, a szőnyeg alá söpri, és most, hogy a felszínre kerül, illetve tehát, hogy ez nagyon fontos ezzel szembesülni, ami nehéz, tehát nagyon mélyre le kell menni, de utána egy nagyon felszabadító, tehát élményen esik az ember keresztül, és akkor rendezni tudja magába ezt a dolgot.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm. Thank you.
Szeretettel köszöntelek, dr. Göbele Orsolya. Hol dolgozol? Mi a foglalkozásod?
Én is köszöntök mindenkit, köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged, Mária. Gyógypedagógusként végeztem először, aztán utána úgy gondoltam, hogy tovább kell lépni, és akkor elindultam a pszichológia irányába. Többféle szakpszichológusi vonalon, és aztán most jelenleg a Károly Gáspár Református Egyetemnek az oktatója vagyok.
Mi indított arra, hogy a magzati élet dolgaival foglalkoz? Mi indított arra? Nyilván komoly tapasztalatod van erről.
Ez egy nagyon izgalmas út volt, mondhatnám azt is, mert hogy óvodásokkal kezdtem, mint óvodapszichológus, és aztán a többi korosztály is lassan szépen begyűrűzött, de azért mindig hű maradtam az óvodásokhoz. És az óvodásokkal dolgozva, rengeteg rajzot elemezve, és rengeteget hallgatva az óvodásokat, egyre több magzati élménnyel találkoztam az óvodások elbeszéléseiben. Méghozzá egy nagyon izgalmas, úgynevezett pedagógiai terápia keretében, amit varázsjátékokkal játszunk, és a varázsjátékokban, a maguk csendjében és gyönyörűségében egyszer csak megfogalmazottak, kinyíltak azok az emlékképek a gyerekekben, amik erre a nagyon-nagyon korai időszakra vonatkoztak. És hát így indult el, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon szép ajándék volt ebből a varázsjátékos folyamatból, hogy a gyerekek a legesleg mélyebb és legesleg korábbi emlékekkel ajándékoztak meg.
Ez most azért megdöbbent engem. Mit mondanak ezek a gyerekrajzok? Mit tud az a kisgyerek arról, amikor ő mondjuk 10 centi volt?
Hát akkor még szeretnélek tovább megdöbbenteni téged, mert hogy a gyerekek pontosan emlékeznek a fogantatásukra is. Sőt, hát ugye mondhatnánk azt is, hogy az anya méh emlékezete az bizony a korábbi várandóságoknak az emlékét is hordozza, a maga szeretett teljességével, vagy éppen nem szeretésével. És hogyha nem kap másik utasítást az anya méh, hogy ezt az új magzatot másként fogadja, mint az előzőket, akkor bizony ez az emlékanyag, ami ennek az anya méhnek a sajátja a korábbi terhességekből, vagy várandóságokból, megismétli önmagát, és nagyon, nagyon hasonlóan szorongattatja meg azt a babát, vagy nagyon hasonlóan kiveti azt a babát, vagy hasonlóan elringatja. Egy szép aranymedencében fogalmazta meg az egyik kislány egyszer, hogy ott ringtam az aranymedencében, ami ősidők óta ott volt.
Thank you. Említetted, hogy a méhbe lenyomat képződik a korábbi történésekre vonatkozóan. Például a abortusz miatt is egy nyom keletkezik. Na most más az a gyerek, aki abortusz előtt meg abortusz után született?
Inkább azt mondanám, hogy a vesztességnek az élménye marad meg. Tehát nem kifejezetten sem szavában, sem pedig, mármint a szóhasználatban, sem pedig ilyen formán, ahogy mi felnőttek gondolkodunk róla, marad meg a babákban, hanem megmarad egy agresszió, vagy az agressziótól való félelemnek az érzése, ami átkonvertálható megint csak. Tehát, hogy nagyon nyitottak ezek az emlékek, nagyon sokáig még, hogy lehet velük jól dolgozni ezekkel a nagyon korai emlékekkel. De bizony ott van ennek a félelemnek, ennek a szorongásnak az emléke, hogyha ez így transzgenerációsan megy, vagy az előző babának az elvesztésének az emléke, fájdalma marad meg az anyamékben, és ezt a fájdalmat, ezt az agressziót éli meg a baba, amikor ő érkezik egy boldogságból, ugye az égi szférákból, mint ahogyan a gyerekek is mondják, és egyszerűen találkoznak valami számukra megfoghatatlannal. Nem mondom, hogy ennek direkt következményeit látjuk azért a gyerekkorban, de azt gondoljuk, hogy van következménye, amire rárakódhat sok minden olyan dolog, amit ehhez az alaphoz, mint egy bizonyítékként, mint egy felvevő rendszerhez csatol a gyerek, és ettől lesz ez ilyen jóval látványosabb és jóval nehezebb a gyerek számára, hogy elviselje. Mert hogy az az alap, ami ott keletkezik bent a magzati életben, az sokkal érzékenyebb a fájdalomra, a szomorúságra és az agresszióra, mint az örömre például. Vagy legalábbis jócskán egyensúlyban van, ami még azért egy örömmel várt babánál jóval kisebb, szóval hogy nem keletkezik ilyen nagymértékű platform, vagy terület, ami ezekkel az érzésekkel foglalkozik. És a megszületés után, hiszen erre érzékeny a baba, jóval inkább vonza be ezeket az érzéseket, hiszen ismerősek számára, hiszen már tud vele mit kezdeni, mert hogy ez már a sajátja, és bizony sokat kell vele dolgoznunk akkor, amikor a kezünkbe kapjuk ezeket a gyerekeket, hogy az öröm pontosan ugyanolyan szép érzés lehessen, mint ez a bánat és szomorúság.
De ugye van remény.
Teljes mértékben van remény, teljes mértékben.
talán egyik legnehezebb kérdés lombik téma. Úgynevezett lombik módszereknél gyakori, hogy elpusztul az embrió, meghal. De az is előfordul, hogy több megfogam, mint amennyit az édesanyja ki tudna hordani. Mondjuk négy, egy 50 kilós anyukának, hát elég nehéznek tűnik. Emiatt én beszéltem egy fiatal hölgyel, akinek megmutatták azt a négy magzatot, és azt mondta az orvos, hogy kettőt tarthat meg. Melyiket fogja megtartani? A hölgy döntött, nagyon nehezen, nem nagyon tetszett neki ez a módszer, és zavarta, és joggal zavarta. Aztán eljutottak a hetedik hónapig, és a nyolcadikig, és a kettőből egy meghalt. Sürgősen meg kellett születni a gyermeknek. Hát borzongató ez a történet, de azt kérdezném, hogy tapasztaltatok-e óvodásoknál olyan jelenséget, hogy az élve maradt, hál' Istennek élve maradt kisgyermek, az valami módon emlékszik rá, gyászolja a tesóját, tesóit? És ha igen, akkor hogyan?
Ez egy nagyon-nagyon egyrészt fájdalmas, másrészt örömteli helyzet. Tényleg nagyon örülünk minden babának, aki megszületik. Mégis azt gondoljuk, hogy nagyon nehéz elfogadni azt, hogy mi emberek ennyire bele tudunk szólni ebbe az egész történetbe. És fájdalmasan látjuk azokat a gyerekeket, akik lombikként egyedül maradva, így vagy úgy, mégiscsak kénytelenek voltak egy-két haláltusát végig asszisztálni. Feldolgozás az két szinten működik, minél fiatalabb egy gyerek, annál inkább direktebben meséljük el a gyerekek történetét, és osztjuk meg közös történetté váltva az ő élettörténetét. És óvodáskorban pedig szimbólumok segítségével, mesék segítségével dolgozzuk föl ezt a végtelen mély fájdalmat, amit minden lombik bébi, lombik baba megél, akkor, hogyha akár felszívódott, akár pedig elinjekciózott testvére volt. Pontosan tudják a gyerekek, pontosan emlékeznek a gyerekek arra, hogy mi történik. Sokkal békésebben emlékeznek arra, hogyha, mint szokták sokszor mondani, vihar kerekedett, és akkor már nem mozdult többé, vagy az is kedvenc szójárásuk, hogy nem ébredt fel többé. És nagyon nehezen élik meg, és nagyon kemény szimbólumokat használnak az elinjekciózott babáknak a megjelenítésére. Tehát sokszor jelenik meg injekciós tű, vagy sokszor jelenik meg valami hegyes kés, vagy szerszám, ami egyértelműen utal arra, hogy itt valami olyan tragédia történt, amit nagyon közelről kell megélni a babáknak. Tehát ezek a babák nagyon sokszor gyászban születnek, mert hogy hiába, hogy az édesanyja nagyon örül a babának, és az orvosok is ezt támogatják, hogy örüljön annak az egynek, amelyik megszületik, de nem számolnak avval, hogy a babák gyászolnak. A babáknak nagyon mély fájdalmuk van. A babák sokszor egy évig nem alszanak, hanem üvöltenek, artikulálatlanul él. Nagyon-nagyon nehéz megnyugtatni őket. És hát szegény mamát is kétségbe ejtik, hiszen a mama azt éli meg, hogy ő nem jó anya, hiszen nem tudja a saját gyerekét megnyugtatni. Nagyon nagy furcsaságok vannak ezeknél a gyerekeknél, az alvásban, evésben egyaránt, ürítési problémákkal vegyítve. És valóban nehéz a kettőjük kapcsolata ebben a helyzetben. Tehát, hogy nem ugyanarról beszélünk, nem tudom megosztani neked, ha hiába sírom és mondom el neked, hogy mennyire fáj. Te egyfolytában csak örülni szeretnél nekem, de én nem tudok neked örülni. Tehát ezek a babák nagyon vágynak egy nagyon-nagyon szép feldolgozási folyamatra, vagy azért, hogy megszólaljanak, sokszor nagyon nehéz nekik megszólalni. Bizony, olykor odáig elmennek a befelé fordulásban, hogy autisztikus tüneteket mutathatnak, mert hiszen olyan mély, gyönyörű belső világgal dolgoznak, ami fölöslegessé teszi szinte a külső világnak a megjelenését, de hogy ők nem autisták, hanem bent vannak egy gyászban, aztán utána ebben a belső világban újra és újra felidézik azt a szép, örömteli időt, amikor ők még ketten vagy hárman együtt voltak. És mindig újra és újra visszatérnek ehhez a pillanathoz, míg ugye a külvilág szeretne velük kommunikálni és velük jól lenni, de nem tud, mert hogy annyira lekötött még a korai emlékek által ez a papa, hogy vagy a gyerek, hogy egyszerűen nincs kapacitása a külső kommunikációra és a külső világra.
Egy gyógypedagógustól hallottam, hogy egy ikerpár jár hozzá. A lombikos ikerpár, ott a harmadik baba halt meg a méhben, és az egyik közülük nem szólalt meg. És gyakorlatilag kiszámíthatatlanul örjöngött. Elég hosszan foglalkoztak vele, és egyszer csak megszólalt a gyerek. Valamit rajzolt, és ott a sarokban volt egy baba formájú, nem tudom micsoda, kis aprócska, pötty. Nem mondta, hogy mi az. Az úgy ott volt neki. A számára az élete része volt. És van gyógyulás ezekből?
Mindenképpen van. Először az a nagyon fontos, hogy valóban közös emlékanyaggá tegyék az anya és a gyerek. Mert mindegyik emlékszik. A baba a maga módján, vagy a gyerek a maga módján emlékszik, de pontosan tudja, hogy mi történik, és az anya tudja, hogy mi történik. De hogy ez nincs közös emlékként, közös élményként apostrofálva, ami azt jelenti, hogy nem megosztható a gyerek számára, így magára marad ezzel az emlékkel. És hát az anya sokszor ugye azt mondja, hogy hát még nagyon kicsi, még ezt nem mondom el neki, meg nem jó neki, ha elmondom. De nem számol avval, hogy a gyerekek mindig tudják. A gyerekek mindig tudják. És körülbelül 7-8 éves korukig pontosan emlékeznek rá. Tehát vergődnek gyakorlatilag, hogyha ez nem megosztott élményként kezelhető. És egy óriási akadály a gyerek és a szülő között. Ha ez közös élményként megjeleníthető, kimondható, megbeszélhető, elmesélhető, akkor mind a ketten jóval nagyobb eséllyel gyógyulnak. Mind a ketten.
Hónap áldott állapot, 9 hónap fenséges titok, 9 hónap szép várakozás, készülődés, fogadkozás, a köldök zsinór élő kapcsolat, oxigént és táplálékot ad. 9 hónap rejtett növekedés, s mindig közelebb a születés. Izgalmas nagy kérdés az élet hajnalán, hogy vajon kisfiú lesz ő vagy kis leány. Azt hiszem, itt a földön nincs nagyobb öröm, mint mikor egy csöpség világra jön. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya. Egy hónap gyorsan elszalad, az idő megy, az emlék megmarad. A kisgyermek a jövő záloga, a mi otthonunk lesz az otthona. Áld meg, Uram, a világ minden asszonyát, áld meg, Uram, ki félti óvja magzatát. Áld meg, Uram, ki ébren virraszt, hogyha kell, áld meg, Uram, ki érte sosem adja fel. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon sok érdekes dolog hangzott el dr. Göbel Orsolyától, gyógypedagógus, pszichológus hölgytől.
Mária Rádió Magyarország, Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból című műsorát hallgatták.
Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya.